Nem tudom, hogy észlelted-e, Endre, hogy egy agrár sivatag kellős közepén éljük az életünket.
Nem észleltem.
És ez a baj.
Megmondom őszintén, meg is lepődtem, hogy behozod ezt a témát, hiszen a nagy Amerikába, ahol folyamatosan jön a non-farm payroll, mert a farm payroll az tök más, vannak, amikor az igazi Amerikába eljutsz, akkor onnantól kezdve...
És ott egy road movie-t csinálsz magadról, akkor kezdve, mész napokon keresztül, és csak kukorica van.
Igen. Napokon, mérföldeken keresztül a kukorica mezőben mész, és soha nem jutsz
na
ki
belőle.
Na de
van-e ott nünüke? Van-e ott szender?
Az sincs.
Ez a kérdés, mert hogy ezért agrár sivatag, de nem mi akarjuk megfejteni ezt a kérdést, Isten mentse, nem Bihali Áron, ökológus van a vonal túlsó végén. Jó reggelt, szervusz!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat is.
No, először is miért titulálható a magyar vidék agrár sivatagnak?
Amikor a disszertációmat írtam, pontosabban a szakdolgozatomat, és ezt fogalmaztam bele, az egyik bírálom, egy agráros szakember azt mondta, hogy ez nem agrár sivatag. Na hát az a kérdés igazándiból, hogy milyen szempontból tekintjük agrársivatagnak, és abból a szempontból, ahonnan mi nézzük, ez valóban agrársivatag. Mert hogy az élővilág számára, tehát különböző rovarvilág, vagy állatvilág, vagy a különböző növényeknek a megtelepedése szempontjából valóban az, hogy mérföldeken keresztül utazik az ember, és búza, kukorica váltja egymást a tájban, és nincsen egy fasor, egy élőhely, egy természetközeli élőhely, ez alapján ezeknek az élőlényeknek, amik a természetes élőhelyeket szeretik, valóban egy agrársivatagnak tekinthető, nem találnak forrásokat ezen a területen.
A kérdés az, hogy ez miért alakult így? Nyilván ennek oka van, mert azért nyilván az, hogy nem pohánkát ültetnek, vagy csillagfürtöt ültetnek a termelők, hanem repcét, meg napraforgót, meg búzát, meg kukoricát, az nem jó szándékból van, hanem, vagy rossz szándékból van, hanem egész egyszerűen ezért kapnak pénzt.
Pontosan ez egy gazdasági megfontolás. Mi az, amit a piacon az ember értékesíteni tud, vagy pontosabban a gazda értékesíteni tud. Az alapján döntik el, hogy mi lesz a vetésszerkezet, milyen növényeket vetnek. Mivel, illetve a másik szempont, hogy az éghajlat, meg a termesztés technológia, a gépesítés mi az, amit lehetővé tesz az adott területen.
Az is egy nagyon jó kérdés, hogy mennyire tekinthető agrár sivatagnak ez a dolog, mert hogyha hozzá nem értő autózik, akkor hamarosan látja, hogy milyen szép sárga minden, hiszen virágzik a repce. Aztán nem sokára megvirágzik a napraforgó, az is szép sárga. Lehet benne fotózkodni, mondjuk a gazda ideges lesz kicsit, hogyha legázoljuk a napraforgóját, de sokakat látunk. Hát az egy virágtenger, hát az vonza rovarokat, hát akkor az a mi baj, miért agrár sivatag ez?
Így van, és teljesen egyetértek ezzel. Ezek fantasztikus virágforrásokat kínálnak a megporzó rovaroknak, vagy más hasznos élőszervezeteknek, vagy más olyan szervezeteknek, amik a biodiverzitásnak fontos részei. Viszont azt kell itt figyelembe venni, két probléma van ezekkel az óriási virágzó területekkel. Az egyik az, hogy ez egy szűk intervalluma az évnek. Tehát a repce virágzik egy két hétig a napra, áprilisban, a napraforgó virágzik egy két hétig július közepén, na és az év többi részében ezek a rovarok egész évben, egész szezonban ott vannak. Ők nekik folyamatosan minden nap, vagy legalábbis jelentősen folyamatosan kell valamilyen táplálék. Na most ez a két hét, ez nekik nem elég. A másik, ami probléma ezekkel, az, hogy óriási területen vannak. Tehát, hogy egy több száz hektáros szántóföldnek van olyan pontja, ami akár kilométerekre lehet a legközelebbi, vagy legalábbis több száz méterre lehet a legközelebbi útszegélytől, vagy legközelebbi fasortól, vagy természetes élőhelytől. Tehát egyszerűen számukra ez olyan, mintha te évente kétszer kapnál, de akkor egy all you can eat étterembe mehetnél, de hát az neked bőven nem elég, hogy te évente kétszer eszel. Hát folyamatosan kell valami ellátás, és azt viszont egyenletesen adagolva. Tehát ezek ezért nem jók. Illetve hát ami másik, még egy harmadik probléma is lehet ezekkel a táblákkal, az, hogy itt ahhoz, hogy értelmes vagy értelmezhető termésmennyiségeket, meg termésminőséget érjünk el, bizony a gazdálkodóknak olyan vegyszereket, meg műtrágyát kell használniuk, ami a termelés szempontjából fontos és jó, viszont az élővilág szempontjából meg kimondottan káros, akár a talajéletet, akár a rovarvilágot nézzük, akár a gyomflóráját nézzük, ami folyamatosan, ezek mind folyamatosan csökkennek, tehát folyamatosan romlik le a talajélet, folyamatosan csökken a rovarok biodiverzitása. Tehát az ő számukra ez egy kedvezőtlen, kedvezőtlen művelési mód.
Miért mondjuk azt, hogy sivatag van? Hát annyi szarvas van, mint a sic. Hát ennyi szarvas sose volt Magyarországon, mint amennyi most. De Sivatagban minden van, csak szarvas nincs.
Hát igen, de azt kell megnézni, hogy melyik élőszervezetek a célpontok. Tehát a sivatagban is biztos jól érzik magát, sőt tudom is, hogy jól érzi magát sok-sok élőlény, ami befúrja magát a homokba, meg kihasználja azt a néhány vagy rövid időszakot, amikor esetleg csapadék hullik. Na jó van, de számunkra a sivatag az egy nem jó élethely. És ugyanígy tekintjük, hogy az agrárterületek lehet, hogy jó élőhelyek a szarvasnak, a vaddisznónak, meg az embernek esetleg, mert ott termeli az élelmiszerét. Na jó, de az a több tízezer rovarfaj, vagy lehet, hogy most keveset is mondtam meg, egyéb élőlény, amiket bizonyos élőlényeket még fel se fedeztünk, meg több száz növényfaj, vagy több ezer növényfaj, azok nem tudnak ott életfeltételeket találni. Tehát az ő szempontjukból sivatag ez. Lehet, hogy néhány élőlény tudja használni, mint a sivatagot is, ott is megélnek élőlények, de a legtöbb élőlény számára az egy kedvezőtlen környezet. És ugyanígy egy agrárterület, tehát egy monokultúrás szántóterület, az kedvezőtlen a legtöbb élőlény számára.
Mit lehetne tenni, hogy ez jól működjön? Milyen best practice-ek vannak, hiszen nyilván nem mi magyarok rontottuk ezt így el, hanem azért ez a környező országokban, vagy akár tudom én, Németországban, Franciaországban is, Spanyolországban is hasonló helyzet alakult ki, amikor a nagyobb hozam és a nagyobb termelés tekintetében, vagy miatt ezt tették ottan, az ottani termelők is. Tehát kialakultak ezek a monokultúrák.
Igen, egyetértek, illetve azzal egészítenélek ki, hogy ez nem csak a nagyobb termelés miatt, hanem elsősorban inkább a gépesítés miatt alakult így. Okay. Tehát, hogy azért csináljuk ezt így, hogy nagy gépekkel egy ember meg tudjon művelni, vagy egy traktoros meg tudjon művelni, több száz, néhány ezer hektárt is, jó, az már túlzás, de 100 hektárokat meg tud művelni egy ember egy géppel egy év alatt. Ezt főként azért alakítottuk ki ezt a tájszerkezetet, hogy ez gazdaságilag hatékony legyen, mert a termés minőség vagy mennyiség az pedig egyéb tényezőktől függ. Szóval, hogy igen, és ez egy egész globális világra, elsősorban a fejlettebb országokra jellemző, de hát nyilván, ahogy ezeket a fejlettebb országokat próbálják utolérni, a kevésbé fejlett országok, ők is ugyanezekbe a hibákba esnek, hogy gépesítenek, nagy táblás, azokat a növényeket termesztik, amik gazdaságilag jól értékesíthetők. Tehát ez ennek a folyamatnak az oka, ami oda vezetett, hogy az agrár élőhelyek azok nem olyan változatosak, mint egy 100-150 éve, kis parcellák, az egyik egymás mellett nő a borsó, a napraforgó, a repce, a búza, az egyéb takarmánynövények, kukorica, stb. Hanem igen, ahogy mondjátok, mérföldeket utazunk, és ugyanazok a növények vannak csak, ami elég kevés. Tehát, hogy ezt azért alakította át ez a fejlett társadalom. Ilyenné, hogy gépekkel meg tudjuk művelni. És ennek a hátránya lesz az, hogy elpusztítunk olyan élőhelyeket, meg elpusztítjuk ezeknek a termesztett növényeknek azt a diverzitását, azt a sokszínűségét, ami lehetővé tette, hogy ezeken az agrár élőhelyeken is, illetve hát úgy általában a szárazföldi élőhelyeken egy nagyon változatos élőközösség, élővilág tudjon kialakulni, aminek kulcs szereplői például a megporzó rovarok, ami az én kutatási területem is. Ezekben a nyugati országokban, ahol a mezőgazdaság fejlett és iparosodott, és növényvédőszereket használnak, és műtrágyát használnak, és szántanak, ott bizony a megporzó rovarok száma évtizedek óta olyan drasztikusan csökken, hogy egy pár néhány évtizede megmondották a vészharangot, és egy úgynevezett pollinációs krízist is kijelentettek, ami azt jelenti, hogy egyszerűen hiába ott vannak azok a növényeink, azok a termesztett növényeink, amik igénylik a rovar megporzást, egyszerűen nem tudnak teremni, mert nincsenek ott azok a rovarok, amik megporozzák őket. Tehát így kerülünk ide, hogy így lesz ebből probléma, hogy az élőhelyek hiányában nincsenek itt azok a megporzó rovarok, meg egyéb hasznos élőszervezetek, amik nekünk segíteni.
Értjük, hogy lehet ezen változtatni? Hogy lehetne
Mi a megoldás? Csináljon mindenki egy ilyen virágsávot, vagy több ilyen virágsávot, ilyen vadvirágosat.
Pontosan igen. Az Európai Unióban ezt már régóta felismerték, és a közös agrárpolitika egyre inkább megy abba az irányba, hogy ne csak a termelést támogassuk, hanem azt, hogy a termelés során fenntartsuk ezeket az agrár élőhelyeket, úgymond. Ennek korábbi próbálkozásai, és egyébként többé-kevésbé sikeres próbálkozásai voltak, például az agrárkörnyezetvédelmi programok, vagy a zöldítés, vagy az ökogazdálkodásnak a támogatása, amikor azt mondták, hogy termeljetek továbbra is a területeken, csak tartsatok be bizonyos szabályokat, kaszáljatok egy picit később, hogy a XY madár annak a tojása eddig kikeljenek, és el tudjon repülni a gyepről, vagy a búzából, vagy ne használjatok annyi növényvédőszert, ne használjatok műtrágyát, ezzel védve a rovarvilágot, meg a talajéletet. Ezek jók voltak valamennyire, de nem hozták be azt a várt hatást, amit vártunk tőlük, tehát nem segítettek érdemben a biodiverzitás csökkenésének a megállításában, mert hogy nem arról beszélünk, hogy növeljük a biodiverzitást, először a csökkenést szeretnénk megállítani. És erre a legújabb kutatások pont azt mondják, amit te is említettél, hogy hozzunk létre élőhelyeket számukra, tehát amiket az ipari mezőgazdaság, meg a gépesített mezőgazdaság során elpusztítottunk élőhelyeket, fasorokat, gyepeket, útszegélyeket, virágzó sávokat, azokat hozzuk létre mi, kicsit célzottan, tehát nem csak úgy hagyjuk, hogy vissza regenerálódjon a terület, ilyet is csinálnak, de ez is kevéssé hatékony, illetve már megváltozott annyira a környezet, hogy ezek jól tudjanak regenerálódni, hanem mi magunk célzottan csináljunk. Például vessünk olyan virágokat a tábla szegélyekbe, a mezőgazdasági táblák köré, hogy amelyek a virágzó szegélyek egész évben folyamatosan tudják a virágkínálatot biztosítani a megporzorovaroknak, meg számos más élő szervezetnek, ami ezt használja. És ez úgy tűnik, hogy ez egy igazán hatékony módszer a biodiverzitás csökkenésének a megállítására, illetve később a növelésére.
Hát de Bihali úr, hát ne őrítsen már meg, hát felsorolt egy csomó mindent, ami miatt nekem igen, bevétel kiesésem van, mint földművelő gazdának. Igen. Hát ha most még itt elkezdek a szegélyekkel is, meg még jobban csökkenteni a termőterületet, az azt jelenti, hogy a földalapú támogatásból kevesebbet fogok kapni.
Igen.
Hát azt meg ki meg a franc fogja ilyen rovarokért?
Az okos traktornak most tanítottuk meg, hogy merre
Pestről
menjen,
jönnek ide, aztán menjen, azt mondják, hogy végig. Majd én majd virágzó, meg
lenyírja.
Közben meg én fizessem ki az egészet. Mondja az egyszeri gazda, elnézést a paródiája.
Tökéletesen egyetértek, mert hogyha én gazdaként úgy döntök, hogy a területemnek a 1%-án, vagy 5%-án, vagy 10%-án én virágos parcellákat, vagy virágos sávot vetek, nagyon jó, kiváló az élővilágnak, jönnek a megporzórovarok, stb. Csak hogy ez az egész tájban hasznos, tehát a környező gazdáknak is hasznos, hogy ott lesznek a megporzórovarok, meg a természetes ellenségek, ugyan nekem is, de a többi gazda nem vállalta azt a következményt, hogy nekik mondjuk akkor 10%-nyi kevesebb területről lesz területalapú támogatásuk, meg terményük, amit eladhatnak. És ezért fontos itt szerintem az állami vagy az EU szintű beavatkozás, hogy ezeket úgymond kompenzálja ezeket a területkieséseket, például úgy, hogy támogatja kimondottan a virágos sávoknak, virágos szegélyeknek a létrehozását, vagy úgy, hogy azt mondja, hogy ha ilyeneket vettek a területetek szélére, akkor erre ugyanúgy jár a területalapú támogatás, mint ott búza lenne, vagy kukorica, vagy napraforgó, vagy repce. Uh-huh. Tehát ezzel egy állami szabályozó ebbe bele tud szólni, és tud abban segíteni, hogy kompenzálva legyenek, sőt, tud abban segíteni, hogy akár még jobban is járjon az a gazda, aki ilyen területeket létrehoz.
Egyébként most visszazökkenve a szerepembe, azért képzeld el, hogy ez a precíziós gazdálkodás, én beszéltem precíziós szakértőkkel, vannak olyan területek, ahova már a vetőmagot sem éri meg kiszórni, mert historikus adatok alapján kimutatható, hogy a ráfordítás sosem térül meg. Mm-hmm. Ezek ilyen szabálytalan mm-hmm. részei, lehet, hogy pont a tábla közepén van. És igen, ezt nem értem, hogy ezeket például, ahol biztos, hogy veszteséget, és évek óta csak akármilyen volt az időjárás veszteséget könyvel el a termelő, azt nem értem, hogy miért nem csinálják meg egy ilyen kis kaszálónak, vagy egy ilyen kis szigetnek ott a tábla közepén, ahol ezek a beporzó rovarok jönnek, és ez a művelés sem lehet akadály, hiszen mióta precízió van, addigra centire pontosan ki tudja számolni a traktor, meg a kombány, meg a vetőgép, hogy hol kezdjen elvetni, és hol szüntesse be a maguk szórását, vagy a műtrágyázást, vagy a növényvédőszernek a kijuttatását. Szóval nem értem, tehát szemléletváltás kellene ehhez, vagy micsoda?
Kellene szemléletváltás is, azért én amennyire ismerem a magyar agráriumot és járok benne, szóval valamennyire van rálátásom, azért a precízió az egy feltörekvő ágazata a mezőgazdaságnak, de azért nem azt mondom, hogy ez az általános gyakorlat, hogy akkor bárki, hogyha bármi gazdálkodóhoz odamész, akkor az iPad-jén megmutatja, hogy melyik folt a GPS koordinátái, hol van, hogy rosszabb a termés, és akkor azt csak beprogramozza a traktornak, hogy ott emelje fel a permetezőt, meg emelje fel a vetőgépet, meg az ekét. Tehát azért ez a jövő, de ez lehetne az egyik megoldás valóban. És a szemléletváltásban egyrészt segíthetnek azok a támogatások, amit az előbb elmondtam, tehát hogy az EU szinten vagy állami szinten támogatjuk azokat a gazdákat, akik ilyeneket létrehoznak. A másik segítség az lehet, hogyha amit mi csinálunk, kutatók, bebizonyítjuk azt, hogy ezek a, ezek a vadvirágos vagy élőhelyek, amiket létrehozunk agrártájakban, ezek nem csak a biodiverzitás számára jók, nem csak a természetvédelem számára jók, hanem ezek a rovarok, például a megporzáson keresztül, vagy az ott megtelepedő ragadozó rovarok, pókok, amik a kártevőket érítik, ezek ténylegesen pozitív hatást nyújtanak a gazdálkodók számára. Tehát erre már vannak egyébként nyugat-európai kutatások, nagyon jó lenne ezt Magyarországon is, hogy néhány éves átlagban egy-egy ilyen virágos sáv kivesz egy néhány százalékot a terület, mondjuk egy 10%-át elveszi a területeknek. Viszont a profit meg a ráfordítás csökkenése az a profit növelést okozhat, tehát egy gazdálkodónak a végén pár év átlagában gazdaság szinten meg tudja érni, akár támogatások nélkül is. Ehhez kell szemléletformálás, szemléletváltás, pontosabb kutatások, hogy tudjuk azt, hogy ténylegesen mi az, amivel segítjük azokat az élőlényeket, amik a gazdálkodókat is segítik, de igen, ez lenne a jövő, hogy ezeket az információkat megosztjuk, és egyébként meg támogatásokkal ösztönözzük a gazdákat, hogy addig is kezdjék el ezeket csinálni, legyen ott a tudatban, hogy vannak ilyen lehetőségek, amivel segíthetünk az élővilágnak, és közben a gazdasági termelés biztonságot is fent tudjuk tartani.
Oké, nagyon szépen köszönjük, tanulságos beszélgetés volt, hála neked, elnézést még egyszer a paródiáért. Jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm nektek is, szép napot!
Köszönjük, szervusz szépen!
Mihály Áron ökológussal beszélgettünk a magyar agrársivatagokról.